Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Várhatóan októberre újra alakul az idősügyi tanács, amely nem csak véleményezhet, de kezdeményezhet is a szépkorúakat érintő tervezeteket. Bódi Évával, a Szociális és Családügyi Minisztérium szociális igazgatásért, szociális szolgáltatásokért és idősügyért felelős helyettes államtitkárával beszélgettem.
Az idősügyi tanácsnak már nagyon régi nemzetközi és hazai hagyománya van. Az idősügyi tanács mindenkor a miniszterelnök tanácsadó testülete, tehát még csak nem is a miniszteré, hanem a miniszterelnöki, és ugye ez azt fejezi ki, hogyha egy ilyen koordinációs testülete van a mindenkori kormány miniszterelnökének, hogy foglalkozik 65 év fölötti, már nem az aktív munkaerőpiaci életüket élő állampolgárokkal. Foglalkozik azzal, hogy ők mit gondolnak, milyen társadalomban szeretnének élni. Tehát igazándiból ez az alap gondolata minden országban az idősügyi tanácsnak. Van, ahol időspolitikai tanácsnak hívják, van, ahol minisztériumhoz van rendelve, úgy, mint nálunk, Szociális és Családügyi Minisztériumhoz, előtte a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz, előtte az Emberi Erőforrások Minisztériumhoz, de mindenkor a miniszterelnök volt a tanács vezetője, és őt támogatta meg ez a fórum. Általában minden országban úgy néz ki, hogy az idősügyi tanács létjogosultsága mögött van egy idősügyi stratégia is, nálunk is van idősügyi stratégia, és nyilván az idősügyi stratégiának a célrendszerének egy végrehajtó tanácsadó testülete ez a szerveződés. Ebben olyan választott tagok vannak, 12 választott tag, most nincs feltöltve sajnos mind a 12 hely, mert történtek lemondások is, meg sajnos elhalálozások is, de az idősügyi tanácsban 12-en tudnak lenni, a mostani szabályok szerint, ezt egy kormányrendelet szabályozza, és háttér szervezetekből delegálódik, nyugdíjas szervezetekből, szakszervezetekből, illetve ugye hát a kormány is tud delegálni kiválóságokat ebbe a tanácsadó testületbe. A legutóbbi időszakban, amíg most Farsarolta élt, ő egy nagyon fontos motorja volt ennek az idősügyi tanácsnak. Úgyhogy díjat is alapítottak, Moncs Farcsarolta díjat is alapítottak a halálát követően. Maga a tanács megtárgyalja azokat a társadalompolitikai, gazdaságpolitikai kérdéseket, tehát ő nem hoz döntéseket, ő egy egyeztető fórum, ami az adott évben a kormányzat szemüvege előtt van, illetve van mögötte egy idősbarát önkormányzat díj, meg az idősek világnapja, ami ennek a tanácsnak az együttműködésével, az ő gondolatainak a jóváhagyásával történik meg. Most is folyik az idősbarát önkormányzati díjnak a pályázatának a bírálata. Ebben a hónapban fog augusztusban befejeződni a pályázatbírálat, és ennek a díjnak az átadása is az idősek világnapján történik meg, az átadás azon a napon történik meg, és olyankor van egy ilyen rövid beszámoló is arról, hogy egyébként addig mit csinált az idősügyi tanács is. Tehát mégiscsak egy ilyen szép ünnepség mellett egy tartalmas világnapi programot szokott a mindenkori kormányzat végrehajtani.
Miért van szükség az újra alakulásra? Ez strukturális változást is jelent majd?
Jelent, igen, egy új jogszabályt is jelent, és egy másfajta nézőpontot. A WHO, illetve az Unió is, és az unión belüli országok is az aktív idősödés, aktív aging tartalom felé viszi a gondolkodásunkat, és azt mondja, hogy az idősödés, vagy pedig ez a generáció, lehet, hogy ez a szó nem is jó, hogy idősödés, hanem inkább az az életidőszak, amely felkészít minket arra, hogy nem elsősorban a munkaerőpiacon való főállású részvételünk jellemezze a státuszunkat, hanem egyéb más tartalom jellemezze a státuszunkat, az egyre előrébb kell, hogy kerüljön, hogy erről gondolkodjunk. És a legtöbb ország az egyébként ilyen 55-60 év magasságában, életév magasságában, amikor még a munkaerőpiac aktív tagjai vagyunk, és nagyon fontos tagjai vagyunk a munkaerőpiacnak, onnantól már azt mondja, hogy érdemes felkészülnünk arra, és egy ilyen tervezési, előre gondolkodási tartalmat megjeleníteni a szemünk előtt nekünk, mint állampolgár, de a kormányzatnak is, mint a beavatkozást segítő szervezet, hogy hogyan készüljünk föl a következő életciklusunkra, ahogy fölkészülünk arra, hogy párt válasszunk és családot alapítsunk, gyermekeink legyenek, vagy azt megelőzően még, amikor iskolát választunk, arra is ugye felkészülünk, valamilyen tervezési technikát végrehajtunk, ugyanúgy kezdjük el már 55-60 év magasságában, már a munkaerőpiaci aktivitásunkban ezt a fajta előretervezést. És ugye ez azért egy fontos történet, mert hogyha nem 65 fölött értjük az idősügyi tanácsnak a szerepkörét, hanem akár már 55 éves kortól, akkor nyilván a tanácsban a munkaerőpiaci szereplőknek is meg kell jelenniük, nem csak a 65 év fölötti állampolgárokat összefoglaló szervezetek delegáltjainak.
Az idősügyi tanács csak véleményez, vagy pedig javaslatokat is tehet?
Tehet javaslatokat, ajánlásokat, döntést nem tud hozni.
Milyen területeken kívánják bevonni a döntésekbe az idősügyi tanácsot?
Általában az adópolitika, a foglalkoztatáspolitika, akkor a különböző szociális szolgáltatások rendszerének, illetve a szociális szolgáltatási rendszeren kívüli aktivitást segítő programok, akár támogatott, akár nem támogatott programoknak a megjelenítésével kapcsolatosan tervezünk pályázati programokat kiírni az active aging tartalmakra, preventív területekre, a gondozásra való felkészülésre, már hogy a saját magunk gondozásával kapcsolatos felkészülésre, illetve munkáltatók vonatkozásában pedig arra tervezünk programokat megjeleníteni, amelyben a munkáltatók segítik az 55 év fölötti munkavállalóikat abban, hogy előre gondolkodjanak, akár magukon a munkahelyeken legyenek ebben kapcsolatos programok, és legyen a munkáltató fejében az, hogy hogy tudja jól támogatni az 55 fölötti munkavállalóját, nem csak azért, hogy minél jobban tudjon nála dolgozni, hanem hogy ő akkor hozzájáruljon ehhez a társadalmi szerepéhez is a munkavállalónak, amiben ő a saját következő életszakaszát tervezi. Ami nem jelenti azt, hogy 65 évesen senki nem dolgozik utána már nyilván, hiszen van, akinek a tervében az van, hogy valahány órában önkéntes lesz, van, akinek az van a tervében, hogy 65 év fölött megméretteti magát egy másik területen, amihez volt készsége, úgy érzi, hogy képessége is van hozzá, vagy ha kell, rövid tanulással az elérhető, és mondjuk valahány órában dolgozik egy másik szakma területen, nem abban esetleg, ahol az egész életét eltöltötte, illetve hát nyilván az, hogy hogyan tud fölkészülni ennek az életciklusnak a kihívásaira, az is egy nagyon fontos feladatunk állampolgárként is.
Az anyagi öngondoskodásra a felkészülést ugyanakkor nem elég 10 évvel a nyugdíj előtt elkezdeni, én úgy gondolom.
Ez így van. Az anyagi felkészülés az egy sokkal hamarabbi történet. Egyébként az idősügyi tanácsnak, vagy hát még nem tudjuk, mi lesz az új neve ezáltal, hogy ugye nem 65 év fölöttiekkel fog kizárólagosan foglalkozni, ez is egy nagyon fontos tématerülete, hogy például már akár az óvodai oktatástól kezdve a köznevelésen át erről az öngondoskodásról, ami szól a első oktatási képzésben való megjelenésünk mögötti erőforrások biztosításáról is, de szól a családalapításról, és szól rögtön a nyugdíjas időszakunkra való felkészülésről is. Az angoloknál erre például már egy nagyon erős társadalmi elvárás van, ők rögtön a munkaerőpiacra való belépéskor elindítják ezt az öngondoskodást, és ez egy nagyon fontos dolog. Valóban az 55 évre való levitel az nem jelenti azt, hogy nekünk nem kell foglalkoznunk azzal, hogy javaslatokat fogalmazzunk meg az óvodai iskolai köznevelés területére is.
A tervek szerint milyen gyakran üléseznek majd?
Hát a tanácsnak az ülésezési rendjét, azt nyilván majd a tanács ügyrendje fogja meghatározni. Azért itt a negyedévente való ülésezés lehet, hogy az első évben izgalmas lehet. Tudni kell azt, hogy az idősügyi stratégiánk vonatkozásában nincsen cselekvési terv megfogalmazva, ebben elmaradásunk van, az utóbbi években nem volt 2 éves cselekvési terve az idősügyi stratégiának, tehát nagy valószínűség szerint a tanácsnak az első évben, mivel a cselekvési tervet is szeretnénk feléleszteni és létrehozni 2027 és 29 közöttre, így nyilván az első évben mi azt fogjuk javasolni, hogy negyedéves ülésezés legyen, de egyébként évente egyszer-kétszer ülésezik, illetve hogyha szükséges, akkor össze is hívható, hogyha van egy olyan mondjuk adópolitikai csomag, amiben úgy érezzük, hogy jó volna már előzetesen vagy utólagosan egyeztetni a szervezetekkel.
Említettem most már többször is az idősügyi stratégiát. Mik most a nyugdíjasok legfontosabb kihívásai, hogy látják?
Egyébként nagyon érdekes, elővettük az idősügyi stratégiát megnézve, hogy az uniós és WHO-s előírásokhoz most hogy illeszkedik, mert hogy ez már jó régi, viszont nagyon, nagyon jól sikerült megírni 2008-ban ezt az idősügyi stratégiát, illetve 2006 és 2008 között. Akkor is az active aging volt már a fő célrendszerben, úgyhogy ott egy nagyon előre mutató tartalom volt. Nyilván a stratégiát is érdemes azért ettől függetlenül, hogy az irányok jók, egy kicsit átgondolni, vagy a fókuszát továbbvinni, de a kihívások azok elsősorban egyébként összecsengenek a társadalmi kihívásokkal. Minden állampolgár úgy tekint a saját 65 év fölötti életére, hogy ő önálló felnőtt emberként, önálló kompetens emberként éli az életét, és hogy ebben nem lesznek akadályai. És mi meg azt érezzük, hogyha előre fölkészülnénk arra, hogy ennek az időszaknak mik a jellemzői, akkor nem az lenne a szemünk előtt, hogy nincsenek akadályok, de ha vannak, akkor majd a családom megoldja, mert egyébként nagyon gyakran kérdőíves felmérésnél ezzel lehet találkozni, hogy majd támaszkodok a családomra, és majd a családom segítségével megoldjuk, hogyha akadályokba ütközök időskoromra. De mi azt szeretnénk azt a nézőpontot megváltoztatni, hogy nem, mi legyen közbeszéd arról, hogy ebben az életkorban mik azok, amelyek hatásként megjelennek, mire kell felkészülni, mi az, ami nem igaz, tévhit, mert már a tudomány túllépett, és vannak kognitív fejlődési lehetőségek is egyébként ebben az életszakaszban, tehát nem igaz, hogy kizárólag kognitív hanyatlás van, tehát ez is már megdőlt, ez a dogma, de hogy legyen erről közbeszéd, és legyen segítségnyújtás ennek a közbeszédnek a mögöttes tartalmában, az együtt gondolkodásra. Szeretnénk, hogyha a család és gyerek jóléti szolgáltatásokban, vagy egyszerűen csak a helyi közösségekben lennének olyan beszélgetések, amelyek erről az előre gondolkodásról, előre tervezésről tudnak segítséget nyújtani, mert azt látjuk, hogy mindenki önálló entitásként éli meg magát, azt gondolja, hogy megoldja egyedül a problémáját, és majd, amikor valami krízis lesz, akkor segít a család, de hogyha előre fel tudok készülni dolgokra, tudok preventív jellegű cselekvéseket elindítani még időben, illetve tudom, hogy hova kell fordulni, hogyha krízis van, és nem ijedek meg a krízisben, mi ezt a fajta gondolkodást szeretnénk elültetni az állampolgárok fejében, és ezért is szeretnénk azt, hogy megújuljon ez az idősügyi tanács, és sokkal több közbeszéd legyen erről az életkorról. Egyébként a magyarországi átlagéletkor tekintve nagyon hamar eljutunk oda, hogy az egynegyede az állampolgárainknak 65 év feletti lesz. Azt hiszem, hogy most talán ilyen 23-22,5%, 23%-nál járunk. Tehát nagyon hamar el fogunk jutni oda, hogy az egynegyede az állampolgárunknak egyébként 65 év fölötti, és hogyha pedig megnézzük, hogy mennyien vannak az 55 év fölötti szakaszban, akkor pedig ott nagyobb százalékos arányban vannak már az állampolgáraink, mint az alatt lévő életkorúak. Tehát ők azok, akik többségben vannak.
Beszéltünk róla, hogy nagyjából 12 tagú lesz majd ez a bizonyos
Igen.
tanács.
Igen.
Hogyan tudják a helyi szépkorúak eljuttatni a javaslataikat, a panaszaikat a tanácshoz?
Most is benne vannak a nyugdíjas klubok és idősek életet az éveknek országos szövetsége a mostani tanácsban, tehát nyilván velük számolunk, hogy ők továbbra is tudjanak delegálni a tanácsba tanácstagot. Ugye itt megjelenik a Magyar Nyugdíjasok Egyesületének országos szövetsége is, aki eddig támogatta ezt ennek az idősügyi tanácsnak a működését, a nyugdíjasok országos képviselete, van nyugdíjas parlament országos egyesületünk, tehát elég aktívak egyébként itt ebben az életkorban lévő szervezetek és állampolgárok. Tehát azok a szervezetek, akik eddig is benne voltak a tanácsban delegáló, tanácstag, delegáló szervezeti tagként, azok fognak kibővülni, tehát ők nem fognak szűkülni, hanem kibővülni munkáltatói szervezetekkel, illetve olyan szociális szervezetekkel, akik ezt a fajta tervezést tudják majd segíteni. De itt számítani fogunk a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségeinek a delegálására is, akkor a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban dolgozó demokratikus szakszervezeteire is, a SZÁD-ra, tehát az összes nem akarok mindenkit felsorolni, mert nagyon sokan vannak az összes szociális területen lévő érdekvédő szerveződésre is, illetve szociális partnerekre is, pont azért, mert azt gondoljuk, hogy a delegálás az legyen minél szélesebb körű, ami az 55 év fölötti állampolgárok támogatását a legjobban tudja meghozni, és így az ő beleszólásuk akkor meg tud jelenni. De ugye a tanács attól, hogy ülésezik, az nem jelenti azt, hogy nem lehet csinálni társadalmi párbeszédet az ülésezések között. És ugye ez is egy fontos dolog, hogy minél több területre tudjuk levinni azokat a témákat, amit a tanács is megbeszél. Tehát, hogy nekünk az egy kihívás, hogy olyan működést tudjunk generálni, amiben nem csak van egy 12 fős tanács, és akkor mi kipipáltuk, hogy velük egyeztettünk, és ők nyilván a tagjaik felé tovább viszik a tartalmaikat, hanem hogy hogyan tudjuk megvalósítani a szélesebb körű társadalmi párbeszédet. Ezt kell majd ebben az új felállásban megtervezni az új tagokkal együtt, és természetesen kivitelezni is.
Mikor állhat fel az új idősügyi tanács?
Szeretnénk ezt ebben az évben végigvinni, hogy az új tanácsot már a idősek világnapján meg tudjuk jelentetni, ez ugye október, úgyhogy reményeim szerint ez végigfut októberre, és az idősek világnapján bejelentésre tud kerülni.
Családi hét.
Időskorú fogyasztókat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok vizsgálatát rendelte el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Kalapos Mihály, Eitmann Norbertet, a hatóság sajtófőnökét kérdezte.
Mind az NKFH, mind a kormányhivatalok tapasztalatai alapján az időskorúak ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi módszereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Ilyen kifejezetten az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, a digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedül élő idősek sérülékenyebb helyzete, mely egyaránt indokolja, hogy a fogyasztói csoportot, az időskorúakat kiemelten védjük. Mindenfajta jogviszonyban, fogyasztói vállalkozói relációban vizsgáljuk azokat a fogyasztóvédelmi lehetőségeket és kockázatokat, amelyek a szépkorúakat befolyásolhatják, és adott esetben hátrányosan érhetik anyagi vagy akár egészségi biztonságukat. Vizsgáljuk egyrészt a fogyasztói panaszokat és a közérdekű bejelentéseket, valamint ott vagyunk kifejezetten olyan fogyasztói relációban, amely elsősorban őket érintheti, így például a halaszhatatlan házkörüli javítási karbantartási szolgáltatásoknál, egészségügyi, egészségmegőrző szolgáltatásoknál, kifejezetten a termékbemutatóknál, üzlethelységen kívül kötött szerződéseknél, valamint az olyan online kereskedelmi gyakorlatoknál, amelyeket elsősorban az időseket, a szépkorúakat célozza.
A megelőzés is fontos. Ebben mit tesz a Fogyasztóvédelmi Hatóság?
A fogyasztói tudatosság e körben is nagyon fontos, ezért mind az NKFH, mind a kormányhivatalok országszerte fogyasztóvédelmi előadásokat tartanak idős otthonokban, nyugdíjas klubokban, művelődési házakban, könyvtárakban, más közösségi helységekben, illetve az NKFH honlapján is közzéteszünk olyan tartalmakat, amelyekkel segíthetjük a megelőzést, hogy ne kerülhessenek bajba az időskorú fogyasztók, ne válhassanak áldozatául a csalóknak. Kiemelten fontos a sérülékeny fogyasztói csoportok védelme, és ezért a hatóság egész évben következetesen fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. Ugyanakkor célunk az is, hogy a jogkövető vállalkozások számára kiszámítható működési környezetet biztosítsunk, és támogatjuk a jogkövető vállalkozásokat. Épp ezért a honlapunkon különböző segédletek, útmutatók elérhetőek. Az a célunk, hogy a vállalkozások jogkövetőek legyenek, őket is támogassuk, de természetesen a fogyasztók védelme és biztonsága a mindenek előtt.
Családi hét.
Mivel a Duna alacsony vízállása miatt várható a paksi atomerőmű teljes leállítása, fontos takarékosan bánni a villamos energiával. Berger András, az Energia Klub szakpolitikai intézet energiaprogram vezetője azt tanácsolja, hogy ha megoldható, halasszuk el vagy ütemezzük át nagyobb áramigényű eszközök használatát, ne most süssünk, állítsuk alacsonyabb hőfokra a bojlert, és inkább napközben használjuk a klímaberendezést és a mosógépet. Varga Mónika interjúja.
Amit lehet, azt próbáljuk meg elhalasztani. Különösen fontos, hogy hőt nem nagyon állítsunk elő most a háztetőn. Amúgy is meleg van, hogyha nekilátunk akár süteményt sütni, akár bármi más sütni, azzal nem csak az étel készítjük elő, hanem meleget is fogunk csinálni. A leghalfőzés most én tudom, hogy a gyümölcs az nem akkor érik, amikor mi szeretnénk, hanem akkor, amikor ő akar. De azért ezt is próbáljuk meg átütemezni. Most van a mikrosütő is, vagy a mostanság divatos airfryer, ezeknek is azért van jelentős villamos energia felhasználása. Itt is próbáljuk meg kevésbé használni őket. Gyakran visszatérő, idézőjelben tevje hiba, hogy amikor teavizet melegítünk, akkor egész kannával fölteszünk, akkor amikor tulajdonképpen nekünk csak 2-3 decire van szükségünk, erre is próbáljunk meg odafigyelni, hogy mindig annyi áramot fogyasszunk, amire feltétlenül szükség van. Ez például a tea vízmelegítésnél is megoldható. A légkondi használat az kifejezetten úgy javalt, hogy próbáljuk meg előre hozni, tehát ne az esti órákban, próbáljuk meg gyorsan leütni a lakást úgy, hogy nagyon alacsony hőmérsékletre állítjuk, hanem ha van lehetőségünk rá, inkább napközben próbáljuk meg ilyen 24, 25, 26 fokra állítani a légkondicionát, ne 18 fokra, és próbáljuk meg lehűteni a lakást úgy, hogy esti órákban esetleg már ne feltétlenül kelljen. Egyébként próbáljuk meg tudatosan használni a lakásunkat is, tehát ha kinek van lehetőség rá, az árnyékoljon, húzza be a függönyt, engedje el a redőnyt napközben, ne engedje be a meleg levegőt. Sokan szokták még mindig, hogy kinyitjuk az ablakot, szellőztessünk, járjon a levegő, attól kellemes lesz, igen, csak be fog jönni a 38 fok is vele. Próbáljuk meg éjszaka szellőztetni. A mosás az biztosan átütemezhető napközben, hogyha otthon vagyunk, vagy ha beüzemelve, időzíthető a mosógép. A szárítógép használatát minden inkább kerüljük, hiszen meleg van, süt a nap, ha valahova ki tudjuk akasztani a ruhát, akkor villám gyorsan megszárad. A hajszállítást önvetette föl, azt gondolom, hogy aki ezt megteheti, és tudja másképpen megoldani, kicsit kimegy az erkélyre, és ott megvárja, megszárad a haja, nyilván az is tud segíteni. És még egy ötlet, még egy nagy fogyasztó lehet nagyon sok házban, sőt, van is nagyon sok háztartás, ezek a melegvíz előállító bojlerek. Ha villanybojlerünk van, próbáljuk meg lejjebb tekerni a hőmérsékletét, és kevesebb vizet, meleg vizet használni mosogatáshoz, zuhanyozáshoz, ezzel is jelentősen vissza tudjuk fogni a fogyasztásunkat.
Laptopot használhatunk, tölthetjük este, a mobiltelefont is tölthetjük este, tehát azért mindentől nem kell megfosztani magunkat?
Én azt mondanám, hogy ne a szórakozáson mondjunk le. Egyébként is jellemzően világítás és az elektromos szórakoztató berendezések, laptopok, telefonoknak a használata nem igazán látszik, hogy az ilyen típusú igények növekedtek volna az elmúlt években. Inkább azt mondanám, hogy ami problémát okozhat, ez az elektromos járműveknek a töltése. Próbáljuk meg tudatosan kezelni ezeket a dolgokat, tehát hogyha tölteni kívánjuk, azt jobban tesszük, hogyha a napközben tesszük, hiszen a napenergiára akkor az ország igen nagy mértékben tud támaszkodni, és nem az éjszakai, igen drága importból kell ezt majd megoldani.
Ezzel a takarékoskodással, a tudatossággal számottevő villamos energia megtakarítás jöhet össze, mert hát sokan legyintenek most erre, hogy ó, hát úgyse rajtam múlik, de...
Megvizsgáltuk az előző egy hónappal ezelőtti hőhullámnak a villamos energiafogyasztási adatait. Ott a hőhullámot megelőző, még viszonylag kellemesen nyárias időszakhoz képest olyan 1000-1500 megawattnyi többlet áramigény keletkezett az országban, amit nehéz másnak tulajdonítani annak, hogy a nagy meleg miatt következett be. Ez az 1000-1500 megawatt, ez ugye még kevesebb, mint a Paksi atomerőmű teljesítmény, ami most várhatóan kiesett 2000 megawattos teljesítménye. De mondjuk már azért viszonylag közel van hozzá, tehát kétharmadáról beszélünk. Tehát ez nagy mennyiségét nem állítom, hogy ez mind a lakosságnak köszönhető, sőt, biztos, hogy nem. Ha sokan is, hogy kicsibe fogyasztunk többet az előbb-utóbb, mégiscsak 4 millió háztartásban élünk itt Magyarországon, az előbb-utóbb látszani fog.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is meghallgathatják az infostart.hu oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Domonics András.